két helyről lesz az idézet, Lukács evangélium a 14. részéből, a 7-től a 14. versekig, illetve a 18. részből, 9-től a 14. versekig. Kérem a gyülekezetet, hogy aki teheti fennállva, hallgassa Isten igényét. Azután egy példázatot mondott a meghívottaknak, amikor észrevette, hogyan válogatják a főhelyeket. Ha valaki meghív lakodalomba, ne ülj a főhelyre, mert lehet, hogy nálad érdemesebb embert is meghívott. És ha oda megy hozzád, aki meghívott téged is, meg őt is, így szól, engedd át neki a helyet. Akkor szégyenkezve az utolsó helyre fogsz ülni, kerülni. Hanem ha meghívnak, menj el, ülj le az utolsó helyre, hogy amikor jön az, aki meghívott, így szóljon hozzád, barátom, ülj feljebb, és akkor becsületed lesz minden asztaltársad előtt. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Lukács evangéliumából a 18. rész, 9-től a 14. versekig. Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni. Az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt, és így imádkozott magában. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt. Istenem, légy irgalmas nekem bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Imádkozzunk.
Ma délelőtt felolvastunk két példázatot, amit Jézus mondott. A mondani való mind a kettőben nagyon hasonló. És beszél arról, hogy milyen veszélyes, ha valaki büszke, és milyen ellen, ha valaki alázatos. Amikor én gondolkodom a büszke emberről, lehetséges az egyik példa, ami mindig ugrik előttem, egy sportoló. Mert ez nem igaz minden sportolóról, de vannak nagyon sok sportoló, aki azt gondolja magáról, hogy ő az, hogy olyan jól tud sportolni, ő sokkal jobb, mint az átlag ember. És érdekes voltam az utolsó egy-két hónapban, ahogyan olvastam egy pár sportolóról az Egyesült Államokban, aki az amerikai foci játszanak. Azt kell tudni, hogy ezek az emberekről a legtöbb 2 méter magas, és 100, legalább 110-120 kiló. Szóval ezek nagy emberek. És szerintem már az, hogy ők olyan nagy, már bennünk van az, hogy én erős vagyok, senki nem tud legyőzni engem. És épp egy 3 héttel ezelőtt olvastam egy újságcikket arról, hogy volt 4 ilyen nagy sportoló, és mentek horgászni a tengeren. És délelőtt mentek ki, és amikor este nem jöttek haza, és már tudták, hogy van elég nagy vihar a tengeren, kimentek és kezdtek keresni őket. Másfél nap keresték őket, a 4-ből egyet találtak életben. És az egyik, akit találtak életben, ő beszámolt, és ő volt az egyik, aki csak egyetemen futballozott, és nem volt profi futballista. A másik, ők profik voltak. És ő azt mondta, hogy ezek a többi férfi egy idő után, miután fordult a kis hajó, amiben voltak, próbáltak egy időre ott fogni azt és maradni, de azt mondja, hogy egy idő után az egyik feladta. Utána a másik feladta. És ahogyan mondta ezt, csak gondolkodom, hogy itt van ezek a férfik. Ők azt gondolták, hogy semmi nem tud akadályozni, amit én szeretnék. És akkor kerültek egy olyan helyzetbe, hogy kellett szembesülni azzal, hogy mindegy, hogy én milyen erős vagyok, mindegy, hogy én milyen ügyes vagyok, van valami, ami tud legyőzni engem. Én nem tudom, hogy ezek az embereknek milyen kapcsolat volt Istennel. De valami történt, amit szembe kellett venni azzal, hogy korlátozott az én hatalom. És én azt látom, hogy a mi életünkben néha szükség van arra, hogy remélem, hogy nem ilyen mértékben szükség van arra, de kell, hogy legyen valami, ami mutat nekünk, hogy mi milyenek vagyunk. A első példázat, amit olvastunk, egy nagy vacsoráról van szó, és vagy egy nagy vendégség, és akkor a történet egy olyan, amit mi ismerünk. Szerintem már mindjárt életünkben volt egy olyan helyzet, amikor mi mentünk egy vacsorára, mint vendég, és érkezünk oda, és akkor felmerül a kérdés, akkor hol van az én helyem? Abban az időben, amikor Jézus mondta ezt, egy ilyen vacsora úgy volt egy asztal körül, egy ilyen ő alakú. És az ő a legmélyebb pont benne, az volt a főhely, és akkor itt a két végén, ezek volt a két legalacsonyabb hely az asztalnál. És ha az ember bemegy egy ilyen helyre, gondolkodik egy kicsit azt, hogy hol ülök le. Mi az a hely, ami igazán megfelel nekem? És az ember mindig egy kicsit többet gondol saját magáról, mint kell. És ahogyan Jézus mondja a példázatban, nagyon rossz, ha az ember oda megy egy hely, ami túl magas. És ő oda megy és leül, és utána egy idő után jön a házigazda, amikor jön egy nagyobb vendég, és oda jön hozzám, és azt mondja, ne haragudj, rossz helyen ültél. Ez az ő helye. És milyen nagy szégyen az, hogy az ember fölmegy, és megy, mert akkor már a többi vendég ott van, az egyetlen helye, ami marad, a legalacsonyabb. És oda kell menni, leülni. És a példázatban azt mondja, hogy milyen jobb, ha az ember először oda megy a legalacsonyabb helyre, és akkor nincs veszély abban, hogy föl kell adni egy lejjebbre kell menni. Ha az ember megy a leglejjebbre hely, a legalacsonyabb helyre, csak egy irányba lehet menni fölfelé. Egy egyszerű kis bölcsesség. De van az a veszély mindjárt, hogy mi mindig gondolkodunk egy kicsit túl sokat magunkról. És Jézus azt mondja ebben a példázatban, hogy az veszélyes. És ne csináljuk azt. Egyszer valaki mondta, föltettek a kérdés neki, hogy milyen fontos vagy. És valaki azt mondja, hogy fogjál egy vödörvízet, tegyél az ujját a vízbe, és utána húzd ki. És a lúk, ami marad, az a te fontosságod. Én nem tudom, ahánykor én betettem az én ujjamat vízbe, és kihúztam, nem marad semmi utána. De az egy kép, ami mutat, szerintem a mi életünkben is, valahogy mi azt gondoljunk, hogy az én munkahelyemen én milyen fontos vagyok. És ha én elmegyek ebből a munkahelyből, akkor mindig fog összedőlni. Vagy az ember ugyanezt gondol az ő családjában, Én vagyok az ember, aki összetartom ezt a család. Ha én meghalok, akkor szét fog menni ez a család. Vagy az ember azt mondja, hogy ebben a gyülekezetben. Az én szolgálatom olyan fontos ebben a gyülekezetben, az én szolgálatom nélkül nagyon gyorsan tönkre fog menni a gyülekezetben. Én azt mondom, hogy mennyire tévedünk, amikor így gondolkodunk. Isten tud befoltolni bárkit. Egy szégnél tudnak befoltolni bárkit. És az élet fog tovább menni nélkülünk. Nem szabad beleesni abba a hibába, hogy mi túl sokat gondolkodunk magunkról. A másik példázat a Lukács 18. részben találkozunk egy farizeussal és egy vámszedőrrel. A farizeus egy olyan ember volt, aki ő bízott abban, hogy amit ő tett, az elég. Az megfelel. Mi látjunk, hogy olyan dolgokat tesz itt, ami nem csak az, amit akkori hagyomány követeltek, hanem ő még többet tett. Ő próbált többet csinálni, mint ami kellett. Nem csak az egy nemzeti ünnepen kellett boldulni, hanem ő hetente kétszer. És az volt az érdekes, hogy ők okosan csináltak, hogy melyik két napon a héten boldultak. Ők a két napon boldultak, amikor nyitva volt a piac. Mert azok a napokon több ember jött a városba, és akkor ők azt csináltak, amikor ők böltöltek, ők úgy fölöltöztek, hogy mindenki észrevegyen azt, hogy ezen a napon ő bőlt. És akkor ő kimegy a piacra ebben a különleges ruhában, és mindenki azt mondja, hú, milyen nagy ember. Mert ő tartja be egy böltöt ezen a napon. Milyen nagy szerint. Én nem hiszem, hogy a mai világban ha mi ilyesmit látnunk, az lenni egy olyan pozitív dolog az ember részéről, hogy az ember ezt csinál, de abban az időben valahogyan ezzel járt valami tisztelet. Hogy milyen jó, hogy ő ezt csinál. Az ő célja volt, hogy a többiek észrevesznek, amit ő csinál. Volt szó arról itt, hogy a tízedet kell adni, ő nagyon odafigyelt, hogy ő hogyan csinálja ezt. Ő úgy adott a tízedet, hogy nem csak ami volt kötelező volt, de amikor volt valami kis dolog az ő házi kertjéből, amikor ő behozott abból, ő óvatosan kiszámolta azt, hogy hú, van egy kis eper itt a kertben, akkor kilencet hagyom magamnak, és egyet, az a tízed. Nem tudom, hogy ők hogyan csinálták ezt, hogy nézzek, hogy milyen nagy a tíz. Én miért nem mondani, hogy valószínűleg azt a kilenc nagyobbat oda tettek, és az egyik legkisebb azt oda raktak. De mégis a tíz százalék én oda tettem. Én megcsináltam azt, és én azt adtam az Úrnak. És valószínűleg, amikor ő adta az Úrnak, ő nem csinálta ezt titokban, ahogyan helyes lenne, de ő oda viszi azt, hogy mindenki észreveszi, hogy ő valami adományt oda viszi az Úrhoz, mert fontos volt neki, hogy a többiek észrevesznek azt, hogy ő milyen lelki. És ő próbált keresni a lehetőségeket minden területben az ő életében, hogy a másik ember látja azt, hogy hú, ha én tudném olyan lelki lenni, mint ő. Amikor ő bement a templomba imádkozni, ő úgy imádkozott, hogy mindenki vegyen észre őt. Ő ide jön a első sorba, a közepére, és ott fulal, és imádkozik. Azzal a tudással, hogyha ő ott van, mindenki fog látni őt. A vámszedő egy kicsit más volt. A vámszedő elismerte azt, hogy ő nem méltó semmire. Ő látta, és tudatta volt, hogy az ő életstílusa nem volt helyes. Amikor ő jött, ő üres kézzel jött. Amikor ő jött, ő leborult. Ő, ha csinálta volna itt ebben az épületben, valószínűleg a kárzatban, ott a leghátsó sarokban talált volna helyet, ahol senki nem látja őt. És az az érdekes, amikor Jézus beszél a két emberről, ő azt mondja a vámszedőről, hogy ez megigazolva, mint haza. Nem úgy, mint amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megalázhatik. Aki pedig megalázza magát, felmagasztatik. Az alázatosság, vagy a büszkeség és a beképzeltség. Amikor gondolkodunk ezekről, fontos, hogy látjunk az alkalmazás két területben. Az egyik terület, amikor beszéljünk az üdvösségről. Ki az, aki tud üdvözölni? A fariseus, ahogyan látjunk az új szövetségben, nem volt jellemző róla, hogy ő tudott üdvözölni. Mert a fariseus, ő volt az az ember, aki bízott saját magában. Ő azt mondta, hogy én ezt csináltam, én bízom az én jó cselekedeteimben. A vámszedő viszont más volt. Ha tovább olvasunk, látjunk, hogy Jézus beszél át egy példát a gyerekekről. Vagy egy történet. Ezután kis gyermekeket is vitték hozzá, hogy megéntsen őket. Amikor a tanítványok ezt láttak, rájuk szóltak. Jézus azonban magához hívta őket, és így szólt. Engedjetek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzatok őt, mert ilyeneké az Isten országa. Ilyeneké az Isten országa. A Máté 18. részben látjunk egy hasonló helyzet, amikor vitték a gyerekeket Jézushoz, és mondta, hogy abban a részben, hogy olyan kell lenni, mint ezeket. Milyenek voltak azok a kis gyerekek? Én azt látom, hogy a példa, amit Jézus akar kihozni ebből, hogy egy gyerek látja azt, hogy ő nem tud mindent csinálni, és ő nagyon kész bízni az ő szüleiben. Van az egy gyerekben, hogy ő kész hinni. Látja azt, hogy ő képtelen csinálni bizonyos dolgokat, és ő kér segítséget a szüleitől. És amikor ő kér azt a segítséget, teljesen van az a hit benne, hogy az én szüleim ebben tudnak segíteni. Ilyen vagyunk, mint egy kis gyerek, vagy mi olyan vagyunk, mint olyan zsák van egy félnőtt, hogy én nem fogok kérni segítséget, én megoldom ezt egyedül. Én nem fogok bízni másban, én csinálom. Amikor beszéljünk az üdvösségről, rá kell jönni arra a pontra, hogy elismerjük azt, én nem tehetem semmit az üdvösségemért. Az alázat. Hogy szükségem van segítségre. Az a kis gyerek, aki kiabál, apu, segít. Ilyen folyta alázat kell az üdvösséghez. De a másik terület, ahol kell beszélni az alázatról, amikor valaki már keresztény, már van kapcsolatunk Istennél, és akkor mi van a gyülekezetben. A Róma level, a 12. részt, a Paul a következőt írt. A nekem adatott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek, ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem arra igyekezik mindenki, hogy józanul gondolkodik az Istentől kapott hit mértéke szerint. Józanul kell gondolkozni. Én azt látom, amikor beszéljünk az alázatról, hogy végül is van két szélsőség. Az egyik, ami ellen beszél Jézus ebben a két példázatban, az, amikor az ember túl sokat gondol magába. Amikor van az a büszkeség, az a beképzeltség, hogy én jó vagyok. Hogy én teljesen megfelelt mindenre. A másik szélsőség az, amikor az ember azt mondja, hogy teljesen alkalmatlan vagyok, és akkor is, ha tudnám, Isten nem tudna használni engem, mert teljesen képtelen vagyok bármire. És én azt látom, hogy a Biblia nem akar, hogy átmenjünk arra a másik szélsőségre is. Két héttel ezelőtt, múlt héten is idéztem, amikor a mentor Zula beszélt arról a találkozó, amikor Mózes találkozott Istennel. Ott a pusztában. És amikor Isten hívta Mózes a szolgálatba, mi történt? Mózes kezdte felsorolni az okokat, hogy miért nem. És mindegyikre Isten adott egy választ. Amikor te kérdezte, hogy ki küldött engem, a választ, amit a Gyula említett, hogy én vagyok, aki vagyok. Én küldelek. Amikor mondta, hogy és hogyan tudok meggyőzni a fáró, akkor kérdezte tőle, mi az a kezedben? Sorozatban Mózes adta a kifogásokat. És sorozatban Isten adta a megoldást. És az utolsó kifogás, amit Mózes mondott, az, hogy Isten Én tudnám képzelni, szóval ott a szövegben röviden összefoglalja, én tudnám képzelni, hogy Mózes valahogyan ezt csinálta. Hogy tudod, hogy az utolsó 40 évben én itt vagyok a pusztában. Persze az első 40 év az életemben Egyiptomban éltem, a legjobb egyetemekre jártam, mindent tanultam, amit kellett tanulni. Tanultam, hogy hogyan kell uralkodó lenni Egyiptomban, és végül is akkor alkalmas voltam sok mindenre, de Isten, az utolsó 40 évben én egy olyan munkakörben dolgoztam, mint pásztor, hogy egyszer se kellett állni emberek előtt beszélni. Most már túl öreg vagyok, én nem tudok most már 80 évesen tanulni azt, hogy hogyan kell beszélni emberek előtt. Alkalmatlan vagyok arra a feladatra, amire te hívsz engem. Küld valaki mást, aki tud csinálni ezt. Először Isten ad egy választ neki. És Isten azt mondta neki, hogy Mózes ki teremtett a szájadat. Ki teremtett téged? És Mózes akkor egy kicsit kellemetlen helyzetbe került, mert akkor az volt a válasz, amikor Isten te teremtettél engem. És ha tudnánk képzelni ezt a pár beszéd, akkor Isten fölteszi a kérdést Mózesnak. És Mózes, amikor én teremtettem téged, én hibáztam, és nem adtam neked a megfelelő képességet, hogy te tudnád beszélni ott a fáraó előtt. Megint a Mózes mit tud mondani? Persze nem hibáztam. De valahogyan mégis a mi gondolkodásunkban. Mi valahogyan azt gondoljunk, hogy Isten biztos hibázott. Nem mondjuk így ki, mert az nem illik ezt mondani. De valahogyan, amikor van egy lehetőség, egy szolgálatra, mi azt mondjuk, hogy én nem tudok csinálni azt. Hiányzik azok a képességek, ami kell. Én nem tudok csinálni. Isten küld valaki mást, azt mondjuk. És ott a Mózes második könyvében, a negyedik részben, kb. A 15. vers, amikor olvasunk ezt, akkor olvasunk, hogy az Isten haragja volt Mózes vele. Valahogyan, amikor a Mózes azt mondja, hogy küld valaki mást. Amikor nem volt az a készség benne, amikor a Mózes nem akart bízni Istenben, akkor az Isten haragja. Hányszor van az, hogy mi azt mondjuk Istennek, hogy Isten, én nem vagyok képes azt csinálni. Az a feladat túl nehéz. Akkor kell gondolkozni azon, hogy ki teremtett téged. Isten tudja, hogy milyen vagy. És Isten akar használni téged a szolgálatban. A Róma 12-ben, ha tovább olvasnunk ott, látjuk, hogy kezd beszélni a testről. Hogy mindegyik tagnak van valami szerepe. Kivétel nélkül. Föl kell tenni a kérdést, hogy mi az én szerepem? Isten hogyan tud használni engem? És utána örömmel végezni a szolgálatot. Látni kell ebben hogy egy csapat játékos kell lenni. Én emlékszem, amikor egyetemista voltam, és egy kosárlabda csapatban játszottam. Én azt láttam, hogy a kosárlabdában én soha sem leszek egy jó játékos. Hiányzott a tehetségem. Nem tudtam dobni a labdát, nem voltam olyan gyors, nem voltam olyan magas, és kellett tanulni, hogy abban a kosárlabda csapatban volt egy szerepem. És ha én jól végeztem azt a szerepet a csapatban, akkor jól ment a csapatnak. A szerepem az volt, hogy amikor mi játszottunk egy másik csapat ellen, az én feladatom volt védekezni a legjobb játékos ellen a másik csapatban. És az én feladatom volt, lehet, hogy ez nem szép, de az én feladatom volt zavarni őt. Ahova ő lépett, minden a kezem rajta volt. Az edzőm azt mondta, a te feladatod úgy zavarni őt, hogy egy igazán olyan ideges lesz veled, hogy ő fog ütni, és utána a játékvezető fog kidobni, mind ő, mind te a játékból. És mi azzal mindig jobban járunk, mert az ő csapatukból kiesik a legjobb játékos, a mi csapatukból kiesik a leggyengebb. Ez volt a feladatom. És ha én jól csináltam azt, az edző hagyott engem a pályán. De ha én kezdtem egy kicsit magabiztos lenni, és én azon most próbálok dobni egy kosárt, akkor egyből lehúzta a pályáról, mert tudta, hogy én nem tudok kosárt dobni. De a dolog így, hogy a csapat játékban kell látni, hogy mi az én szerepem. Én azt látom, hogy az én szerepem nem pontokat szerezni, hanem a védekezés és passzolni. És ha azt csinálom, akkor minden, ez, amit tudtam csinálni. Azt kell látni, hogy a te helyzeted, a te életedben. Mi az, amit tudsz csinálni? Lehetséges, hogy idővel az a szerep változik. Volt egy időszak, amikor az életedben tudtad ilyenfajta szolgálatot vállalni, most már nem. Mi az, amit tudsz csinálni? Legyen egy olyan szolgáló lelkület. Visszamegyek most az első gondolatra a megtéréshez, és egy utolsó példát szeretnénk mondani ezzel kapcsolatban. Mi látjuk, hogy kell az állázat a szolgálatban, és kell az állázat az üdvösségnél. Az egyik, amire kell vigyáznunk, mind a két területben, hogy ne hasonlít magunkat másokkal. A szolgálatban én hogyan tudok csinálni ezt a munkát, ő hogyan tud csinálni, én egy kicsit jobban tudok csinálni, milyen jó vagyok. Az üdvösségnál azt mondja, hogy nézd, én sokkal jobb vagyok, mint ez a vámszedő. Amikor összehasonlítunk magunkat más emberekkel, én azt mondom, hogy attól függ, hogy mi melyik irányba akarunk menni, ha mi akarunk mondani, hogy az, hogy alkalmatlan vagyok semmire, mindig tudok találni valakit, akit jobban csinálja nálam. De ha én azt akarok mondani azt, hogy én vagyok a legjobb, én azt mondom, hogy mindig tudok találni valakit, akit gyengebb nálam. Olvastam egy olyan történet, hogy az egyik ember utazott vonattal, és amikor utazott, Ütközben látott ott az érdőr előtt, volt egy mezőr, és utána volt, és volt egy fehér ház. És ő gondolkodott arról, hogy az életében nem látott egy olyan tiszta fehér ház. Következő nap, ő visszautazott, ugyanazon az útvonalon, de az éjszakán esett a hó. És amikor visszament, ugyanazt a házat látott, de amikor ott volt a hó előtte és mögötte, a ház egyáltalában nem volt fehér. Akkor látta, amikor volt valami állap, amivel tudta összehasonlítani. Néha mi azt gondoljuk, hogy milyen jó az én életem. Amikor összehasonlítunk azzal, ami kevésbé jó. De a mi feladatunk összehasonlítani azt a fehér ház, a még fehérebb hóval. És akkor látjuk, hogy valóban mi milyenek vagyunk. Akkor látjuk azt, hogy szükségem van egy megváltónak. Akkor látjuk azt, hogy igenis alázatos kell lenni. Isten akar használni téged. Isten akkor tud használni téged, ha alázatos vagy. Imádkozunk. Édesatunk, hálát adunk neked, mert újból a példázatok által tanulhatunk egy leckét. Kérjünk, segíts minket látni azt, hogy mi nem tudunk bízni a saját jó cselekedeteinkben, de ugyanakkor segíts minket látni azt, hogy ha bízunk benned, akkor te tudsz használni minket. Segíts minket, hogy tudunk józanul látni magunkat. És akkor láthatunk azt, hogy te használhatsz minket, nem azért, mert mi olyan jók vagyunk, hanem mert te tökéletesen teremtettél minket úgy, ahogyan te akartad. Kérünk, segíts minket látni azt, hogy ebben a gyülekezetben mi a szerepünk. És segíts minket, hogy alázatossággal és bátorsággal tudunk vállalni azt, amit te bízol ránk. Ezt kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen.